Szóval, onnan indulunk, hogy Isten szeret téged. Erre mindenki azt mondja, hogy oké. De aki őszinte, azt mondja, hogy de hát azért én olvastam én a zsoltárokat, és Dávidot néha panaszkodik, hogy uram, de még meddig? És aztán megnéztem, és hát Aszáfnál is előfordul a zsoltárok könyvébe, Aszáf zsoltárai között. Meg Mózesnél is, hogy de még meddig, uram? Szóval, még meddig? Tudom, hogy szeretsz. De akkor még meddig kell kínlódnom? Na, azért ez egy ismerős helyzet, nem? Hát illetve hát nektek valószínű nem, de nekem igen. A 13. Zsoltárban azt mondja Dávid, hogy meddig tart ez, uram? Hát végképp elfeledkeztél rólam? Meddig rejted el orcádat előlem? Pedig mindannyian tudjuk, hogy Isten szeret. Pont. Van egy érdekes tulajdonságunk, amit vagy tudunk, vagy nem, de hód biztos, hogy mindenkiben benne van. Hozzászoktunk ahhoz, hogy úgy elvárják tőlünk, hogy jobbak legyünk. Úgy jobb jegyeket hozzunk az iskolába, több tantárgyból, jobbak legyünk a munkába, jobb munkánk legyen egyáltalán. Az se jobb baj, ha jobb pozícióban vagyunk, jobb fizetésünk van, jobb házunk van, jobb autónk van. Mindet megszereztünk, kiderül, hogy közben elment a technika, meg minden, kezdhetjük előről. És ezek után azt mondjuk, hogy hát a tökéletes Isten mi mást várhatta tőlünk, mint az, hogy tökéletesek legyünk, nem? Hát mindenki azt várja, hogy jobb, hát akkor a legjobb, mi mást várhatna tőlünk, mint az, hogy a legjobbak legyünk. És próbálkozunk. No, ennyit bevezetésképpen, akkor itt most nyitva hagyjuk ezt a gondolatsort, és akkor elkezdjük illést. A Biblia fordításoknak rengeteg előnyük van, az, hogy a neveket különbözőképpen írják, az nem biztos. Szóval a Károliba Akháb van, az újba Aháb van, a Károliba Abdiás van, az újba Obadjahu van, úgyhogy ha összekeverem őket, akkor bocs. 1 Királyok 17:1. A Gileádban lakó tisbeti illés ezt mondja Ahábnak. Az élő Úrra, Izrael Istenére mondom, akinek a szolgálatában állok, hogy ezekben az esztendőkben nem lesz sem harmat, sem eső, hanem csak az én szavamra. Károli fordítás azt mondja, hogy a mindenható, akinek az arca előtt állok. Mit azt mondja, hogy szolgálatában állok. A második vers. Ezután így szólt hozzá az Úr igéje, mármint illéshez. Eredj el innen, menj kelet felé, és rejtőzz el a Kerit patakja mellett, a Kidron patakja mellett, a Jordántól keletre. A patakból ihatsz, a holloknak pedig megparancsoltam, hogy gondoskodjanak ott, rólad. Szóval ott gondoskodnak rólad, hollok. Ha itt maradsz, vess magadra. Hogy van ez? Megint egy történet. Napjaink története, tehát nem háború előtti, hanem napjaink története, azért már néhány éves. Szóval svájci üzletember, úgy érzi, hogy Isten őt elhívta, hogy misszionáris legyen Afrikába, felszámol mindent, összepakolja a családját, elköltözik Afrikába, neki áll szolgálni, és hát ott tart, mint Dávid, hogy meddig, uram, meddig. Ugye azért a jó kis sikeres vállalkozó lét helyett azért lényegesen szerényebb körülmények, és egyszer azt mondja, ennek, hogy na, elég volt. Szenved a családom, szenvednek a gyerekeim. Én megyek. Erre jön a válasz. Te mehetsz, én maradok. Nem jött haza, de mindegy, nem is erről szól a dolog. Nem is ez a lény. Tehát ott gondoskodok rólad. Ha ott vagy, hova küldtelek. És figyelj, van egy döbbenetes hírem. Rengeteg hívőnek az az ott, ahol most van. nem mindenkinek Afrika az ott. Van, akinek az ott az azt jelenti, hogy ott, ahol vagy, ott gondoskodok rólad. Egy királyok 17:7. Egy idő múlva azonban kiszáradt a patak, mert nem volt eső az országban. Az oké. A fizika törvényeinek teljesen természetes következménye, hogyha nincs eső, egy idő után kiszárad a patak. De akkor nincs miből inni. Hát nem Isten mondta, hogy menjek oda? És kiszárította ki a patakot. Hát Isten szavára nem volt eső. Következésképpen kiszárad a patak. Nem az ördög szárította ki a patakot. Istenem, hát úgy gondoltam, hogy ott vagyok, amiben küldtél, hát te helyeztél oda, hát most nézz körül. Fenyeget az éhenhalás. Szóval egy ideig tartott az az ott. Ezt néha el szoktuk felejteni. Úgy gondoljuk, hogy egyszer ott vagyok, bent vagyok Isten, innentől kezdve már csak egyenesen a mennybe, mint Illés. Tüzes szekér, nyíl egyenes út, és így tovább, és így tovább. Istennek van egy másik ötlete, hogy menj Sareptába. Majd egy özvegy asszony gondoskodik. És nála nem volt vörös rózsa, hogy onnan fogod megismerni, hogy melyik ő. Egy királyok 17-ben vagyunk még mindig. Föltekelt tehát, és elment Sareptába. Amikor a város bejáratához érkezett, éppen ott volt egy özvegy asszony, aki fát szedegetett. Oda kiáltott neki, és azt mondta, hogy hoz nekem egy kis vizet, valamilyen edényben, hadd igyam. Amikor az elment, hogy vizet hozzon, utána kiáltott. Hozz egy falat kenyeret is magaddal. Na, itt az asszonynál is betelt a pohár. Az asszony azt mondja, 12. versnél tartunk. A te Istenedre, az élő Úrra mondom, hogy nincs honnan vennem. Csak egy marék liszt van a fazekamban, és egy kevés olaj a korsomban. Éppen most szedegetek pár fát, hazamenve ételt készítsek magamnak, a fiamnak, megesszük, aztán meghalunk. Illés azonban ezt mondta neki, ne félj, csak menj, és tégy úgy, ahogy mondtad, de előbb nekem készíts egy kis lepényt, és oszd ki. Magadnak és a fiaidnak csak azután. Mert így szól az Úr Izrael Istene, a lisztes fazék nem ürül ki, és az olajos korsó nem fogy ki, amíg az Úr esőt nem ad a földre. Szóval, nem tudom, mennyi ideje spórolt már ez az özvegyasszony. Valószínű, osztogatta, hogy jó lesz fele annyi, jó lesz még egy kicsit kevesebb, tovább tart. Most már nincs tovább. Erre jön egy vadidegen, és azt mondja, hogy azt megfőzd meg nekem. Na, ha ez nem hit belecselekedett, akkor semmi. Figyeljetek, Szidónhoz tartozó Sarepta. Szidónban nem Jehovát imádták, hanem Astarótot. Bár tudja, hogy az élő Istennek a szolgája, de hát egy idegen nemzet, idegen Istenének a szolgáját én lássam el, amikor nekem is annyi van, hogy éhen halás szélén állok. És még azt kéri, hogy először neki. Még azt mondta, hogy marad egy kis maradékához be. De nem. Először neki. Szóval, amikor valamire azt mondod, hogy ezt odaadom Istennek, akkor ne a maradékkal tedd. Tudod, hogy ezt Isten mennyire bele súlykolta Izrael nemzetébe? Az első kéve ünnepe. Az egy örömünnep volt, az aratás kezdetekor az első learatott mennyiséget föl kellett ajánlani Istennek, méghozzá egy ünnepélyes keretek között, vidáman, boldogan, itt az aradásban ennivaló. De az első kéve, amit learadtál, abból nem tudtad, hogy hány zsák buzád lesz. Tavaly volt 35 zsák, az idén már csak 31 van. Az első kévét elvittem a mindenhatónak, az volna még egy fél zsák, mert hát közben a gyerekek megnőttek ám egy évet, és annyit tudnak enni, mint a csuda. És kevesebb a zsákszám. Na de ez kötelező volt Izraelben. Nem azt mondta Isten, hogy arass le, válogass ki a legszebb szálakat, és azokat hozd. Nem, az elsőt. Tudod, ha fizetés után rögtön betobod a tizedet, akkor adomány. Ha a következő fizetés előtti utolsó vasárnapon, akkor a te gazdálkodásodnak az eredménye. Már akkor sikerült megsporolnod. Hát ennyi. Szóval, az asszony elment, illés beszéde szerint járt el, evett ő is, az asszony is, a háznépe is, nem fogyott ki az ós, nem fogyott ki az olajos korsó, lisztes vazék. Megoldódott a szárazság probléma, figyeljetek. Hát túl fogjuk élni. Erre meghal a fia. Hát most Istenem, nem téged szolgáltalak? Nem azt csinálom, amit te mondtál? Nem mutattam be, hogy először a prófétának vittem, hogy tényleg komolyan gondolom? Most még ez is? Arról se olvasunk, hogy Illés olyan túl sok embert föltámadott volna. Megmerem kockáztatni, hogy ez volt az első eset. Hogy kell föltámasztani egy halottat? Azt mondja, aki már próbálta. Hát oké, persze Istennek szolgálok, de akkor most mit csináljak? Nem? Hát bennem legalábbis ez jönne első kérdésként. Az özvegyasszony ki is akad. 18. vers az 1 Királyok 17-ben. Mi bajod van velem, Isten embere? Azért jöttél hozzám, hogy emlékeztess a bűnömre, és megöld a fiamat? Illés imádkozik, a fiú föltámad. Tudjuk milyen módon, nem olvasjuk róla, hogy elette is ez volt a mód, utána még egyszer Pál apostol használja ugyanezt a módszert. 1 Királyok 17-24. Az asszony így felelt Illésnek. Most már tudom, hogy Isten embere vagy, és igaz a te szádban az Úr igéje. És eddig mit tudtál? Hát nem tapasztaltad meg, hogy nem fogyott meg, nem fogyott el az olaj, eddig nem tudtad, hogy Isten embere? Azt mondja, most már tudom. Nehogy azt higgyétek, hogy annyira messze jártam tőlünk. Hát tudom, hogy le van írva a Bibliában, hogy Isten szeret. Na de ha én nyertem volna a lötlőtöst, még csak könnyebben mondanám, hogy tényleg szeret. Vagy hogy van ez? Tudod, az Újszövetségben van ugyanilyen példa, ugyanez a gondolkodásmód, figyeld meg. János 14-ben. Fülöp. Jézus, mutasd meg nekünk az atyát, az elég. Fülöp, hát ennyi ideje itt vagyok. Nem ismertél engem, mert akkor ismered az atyát. De ha megmutatod az atyát, az nekünk elég. 3,5 éve Jézus mellett. Csodákban, kenyérszaporítás, halat fölte, minden egyéb. De ha még az megjönne. Ugye? Na, de menjünk vissza Illéshez. Csak hagyjuk nyitva ezeket a kérdéseket. Hosszú idő múlva, a 3. esztendőben így szólt az Úr igéje Illéshez, menj jelenj meg Akhámnak, mert esőt akarok adni a földre. Mutasd meg magad Akhámnak. Miért fontos, amit az 1 Királyok 17.1-ben olvastuk, most már 18-ban vagyunk, hogy az én szavamra nem lesz, amíg nem mondom. Nehogy véletlenül ennek az Akhámnak eszébe jusson, hogy mégiscsak Baál meghallgatta, és elhozta az esőt. Menj és mutasd meg magad. Akhám nem volt egy istenfélő király úgy testvérek között. A felesége meg főleg nem. Ő volt Jézabel, ugye? Tudjuk, hogy találkozik Abdiással, vagy Obadjahúval, elragad Isten, nem, stb. Lényeg, hogy találkozik Akhábbal. Azt mondja neki Akhám. Te vagy az Izrael megrontója. Nem én rontottam meg Izraelt, hanem te és a te atyád háza, mert elhagytátok az Úr parancsolatait, és te a baálokat követed. Most azért üzenj, gyűjtsd ide egész Izraelt a Kármelhegyre, a Baál 450 profitáját, meg a Serának a 400 profitájával együtt, aki Jézabel asztalával élnek. Most nem tudom, hogy a 400 plusz 450, vagy csak a 400-ra vonatkozott, de azért 3 éve szárazság van, és azért a királyi asztalnál van bőség. Ugye? Valahonnan nekik is kellett élelmet szerezni. A padlás nem valószínű, hogy söpöltek, mert abban a házakban ritkán volt padlás, de adót biztos hajtottak be. De ami fontos, hogy jelenj meg a király előtt, és mondd neki, hogy esőt adok. Nehogy fölberüljön a gyanú, hogy valaki más közben járására történt. De mielőtt eső van, nézzük meg, hogy melyik Isten, amelyik él. Kármelhegy. Történetet tudjuk, 12 kő, megöntözik, víz, stb. Tűz, felemész, mindent, de ami a lényeges, és nem tudom, hogy erre odafigyeltetek-e, tehát az estvéli áldozat idején. Na most miután a zsidóknál este 6 órakor kezdődött a következő nap, az esti áldozat ideje délután 3 óra volt. Délután 3 óra az az időpont, amikor Jézus meghal a kereszten. Ugye? Déltől 3 óráig sötétség volt, és fölkiált, hogy te kezedbe teszem az én szellememet, és ki engedi a szellemét Jézus a kereszten. Ugyanabban az időpontban. Ez egy lényeges lépés. Aztán Illés lekardozza ott a profétákat, Baál profétákat. Aztán mondja a szolgájának, hogy na, irány a hegycsúcsra és nézd meg, hogy jön-e az eső. Nem jön semmi. Menj vissza. Nem jön semmi. Menj vissza. Nem jön semmi. Menj vissza. Már megint, hát már voltam 3-szor, nem jön semmi. Még menjél. Könnyen beszélsz, te ott csak a fejed a térdet között, de engem meg mindig elküldesz. De semmi. De még mindig semmi. 7. alkalommal. Egy tenyérnyi felhő. Nincs leírva, hogy milyen hosszan imádkozott az oltár mellett Illés. De a tűz megjött. Itt meg egyik, másik, harmadik, egészen a 7. Kitartás? Próba? Hát Isten ígérte meg, ha jön az eső, nem? Miért kellett 7-szer visszamenni? Miért nem jött elsőre? Nehogy azt higgyétek, hogy én tudom. Szóval 7-szer visszamenni. De amikor megjött a tenyérnyi felhő, akkor Akhábnak azt mondja, na fogj be, menjél, mert akkor eső lesz, hogy beragadnak a kocsikerekek abba az aszfaltozott útba, ami ugye földút volt. Ugyan nem kedvelte Illés, de legalább hallgatott rá ez a szerencsés király. Hazamegy, és elmesél mindent a feleségének, akkor még nem volt mobiltelefon. Elmondja, hogy figyelj, hát 450 emberre kevesebb fog kajálni az asztalod, de már Illés legyilkolta őket. Micsoda? Na, adok én ennek az Illésnek. És elküld egy jó képzett mesterlövészt, aki kiszedi a több. Nem. Egy követet, hogy holnap megöletlek. Nem katonát kellett volna rögtön küldeni? Lehetőleg olyat, amelyik mind a két kezét tudja használni, mindegy, hogy melyik kezért kapja elő a tört, megoldja ezt a kérdést. Egy követet. Illés meg. Futás. Egy király 19.3. Ezt hallva Illés elfutott, hogy mentse az életét. Szolgájával együtt Juda déli részére menekült, amikor Bersabába érkezett, szolgáját ott hagyta, ő maga egyedül kiment a sivatagba, egy napi ára földre, leült egy rekettye bokor alá, és azt kívánta, hogy vár csak meghalna. Örökkévaló, nem bírom tovább. Kérlek, vedd el az életemet, én sem vagyok jó időseim. Megfenek lett. Aki Isten előtt áll, Isten arca előtt áll, aki odaáll a király elé, elfelejti a hollókat, a sarabtai özvegyasszonyt, a Kármel-hegyi tüzet, mindent elfelejt. Kész vége. Ennyi. Elfelejt, hogy ő ölt meg 450 bálát. Mindent elfelejt. Elkezdi azt nézni, amit lát. Mert azt látja, hogy a királynő kellő hatalommal rendelkezik ahhoz, hogy őt megölesse. És elfelejti mindezt, amit Isten tett. Szóval, ha engeded, hogy a látható elkapjon, így fogsz járni. Mert látod a háborút, a befizetetlen csekket, az inflációt, az ezt, azt, amazt, mindent, és ha elfeledkezel, hogy mennyi jót tett veled Isten, akkor így fogsz járni, mint Illés. Hogy meddig kell még itt szenvednem? Már úgy mennék el innen. Jobb lenne meghalnom. De nincs vége a történetnek. Amikor kellően kiaggódta magát, akkor elalszik. Erre egy angyal fölébreszti, hogy figyelj, egyél. Elszik, jól lakadt, alszik tovább. Másodszor már a Bibliánk is azt írja, hogy az Úr angyala felébresztette. Amikor az Ószövetségben az a kijelentés hangzik el, hogy az Úr angyala, nagyon nagy valószínűség szerint Jézus megjelenése volt. Ott van, depresszióba süllyedve, maga alatt a proféta, a rekedjebe, és csak a halál jár az eszébe, és Jézus megjelenik mellette, és azt mondja, figyelj, egyél, mert egy előtt való út van előtted. De nem Isten küldte. De Isten tudja, hogy hova indul. És eszik 40 nap, 40 éjjel, megállás nélkül a Hórebig, vagy a Sínai hegyig. És mikor odaér a barlangban, a hegynél, kiderül, hogy valaki megelőzte. Mert jön szembe a kérdés, hogy mit csinálsz itt, Illés? Hát ide hogy kerültél? Hát ki vezetett idáig? Szóval, nehogy azt gondold, hogy a Bibliában problémátlan emberek vannak felsorolva. Nehogy azt gondold, hogy az, akinek nehézsége van, az biztos nem Isten tervébe van. Nehogy azt gondolt, hogy az a Illés, akit a legnagyobb profétának tartunk, mióta a Földön élt és működött, az ne tudott volna a saját feje után butaságokat csinálni. De Isten nem hagyta el. Téged sem fog. Mindegy, mennyi van a bűnlalastromodon, nem fog elhagyni. Amikor Illés hitt, és élt a hit benne, akkor a hollók meg a sárabtai özvegyasszony gondoskodott az életéről. Amikor már hitese volt, akkor maga Isten fia jelenik meg mellette, és gondoskodik róla. Hát ilyen Istenünk van, amikor azt mondjuk, hogy Isten szeret. Hogy nem, hogy ott hagyna, hanem ő maga eljön, hogy gondoskodjon róla. Szóval, ezek után ugye találkozik szelíd hang, minden egyéb, ezek után, mondja neki az Úr, na ide figyelj, Illés. Akkor most menj, kelj ismét útra a pusztán át, és menj Damaszkuszba. Ha odaérsz, kent fel Hazael Arám királyává. Aztán Jéhut Nimsin fiát kent fel Izrael királyával, Elizeust a Sáfán fiát pedig kent fel profitával magad helyett. Ebből Illés megcsinálja azt, hogy felkedi Elizeust profitának, és kész. Mert hogy Jéhut meg Hazáját Elizeus kente fel. Legnagyobb proféta az Ószövetségben. És van képe abból, amit Isten rábízott, csak egyharmadot teljesíteni. Hát ezek után ugye várjuk, hogy azért Isten kellően a fejére fog koppintani, mert mégis micsoda hozzáállás ez. És mi volt a fejbe koppintás? Tüzes szekér a mennybe. Amikor azt mondjuk, hogy Isten szeret, ő tényleg szeret. Nem a kiválóságodat szereti, hanem téged. A mai korban ez a pusztai vándorlás, meg futok, nem futok, meg barlang, meg egyéb, ez másként játszódik. Mit gondolsz te magadról? Téged fog meghallgatni Isten? Hát nézz körül, hát hogy? És mit műveltél? És tegnap előtt? Már elfelejtetted? És te akarod azt mondani, hogy büntelen vagy? Hát egynél nagyobb hazugságot régtel. És különben is, ha ezt kijelented, akkor büszke vagy, és büszkeség még hazugság, nem? Neked ott a lehetőséged, hogy megharcolt, hogy belemész, és elkezdesz a láthatókra nézni, vagy elkezdesz a láthatatlanra nézni. Amikor Illés a láthatóra nézett, már futott is. És egy dolog jutott eszébe, hogy hát azért az öngyilkosság mégiscsak ciki, de azért legjobb lenne meghalni. Ameddig Isten rájött, addig Kármelhegy volt, proféták leülése. Nem volt eső, volt eső, és így tovább. Szóval a te lehetőséged az, hogy vagy fölveszed a harcot azzal, amelyik elkezd csukdosni a füledbe, vagy belemész a játékába, de akkor hidd el, hogy bukásra állsz. És azért nézném én azt a versenyzőt, amelyik erre úgy áll a célvonalhoz, hogy én leszek az utolsó. Hát annak tök felesleges odaállni. Mert az utolsó helyet futás nélkül is meg lehet szerezni egy futóversenyen. Nem? Szóval ne a veszteséget célozd meg, kizárólag a győzelmet. Szóval, ha azt mondja az ördög, hogy figyelj, nehogy azt gondolod, hogy Isten meg fog hallgatni, amikor tegnap ezt csináltad, akkor közöld vele, hogy de aki Krisztusban van, új teremtés. A régi elmúlt, és új jött létre. Vagy ha ez nem jut eszedbe, mondok egy másikat, mert azt, aki bűnt nem ismert, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. Isten igazsága vagyok Krisztusban. De hát mit műveltél? Igen. Isten igazsága vagyok Krisztusban. Nagyon fontos, hogy elkezdj erről kijelentést tenni. Saját magadnak először. Mondhatnám azt is, hogy a kísértőnek, de a kísértő ezt tudja, de hát ő attól kísértő, hogy tagadni fogja. Mert tudod, ha azt mondod, hogy te csak egy megmentett bűnös vagy, akkor az előbbiek alapján hazudsz. A hazugok nem kerülnek Isten országába. Merész? Lehet. Apostolok cselekedete 10-15. Péter a tetőn, éhes. de másodszor is szólt hozzá a hang, amit Isten megtisztított, azt te nem mond tisztátalannak. Téged kitisztított meg. A mindenható Isten. Akkor nem mondhatsz mást. Az egyszerű fordításban nagyon szépen le van írva, Róma 1.17. Az örömhír mutatja meg, hogyan teszi Isten a maga számára elfogadhatóvá az embert. Ez pedig kezdettől fogva az Istenbe való hitáltal történt, ahogy az írás mondja, a hite alapján Isten elfogad, és örökké élni fogsz. Szóval, gondolkodásmód. Ha hívőként ragaszkodom ahhoz, amit látok, és azt hangoztatom, akkor igazság szerint hazudok. Illés honnan tudta, hogy lesz eső? Soha senki nem csinált előtte még ilyet. Persze neki könnyű volt, hát hallotta Isten hangját. De azt nem írja a Bibliánk, hogy hallható hangon szólt, megjelent előtte fanfárokkal 12 törzsek száma szerint, közötte bevonult a mindenható Isten, és közölte vele, hogy na most erről nincs szó. Csak arról, hogy szólt neki Isten. És a Biblia, ami a kezedben van, az miről beszél? Mert ha lenne 12 angyal fanfárral, meg még egy Gábriel tekintélyű, és fölolvasná az ige verset, akkor igen. De hát így, hogy kézbe veszem. Így nem ugyanúgy Isten igéje? Csak úgy halkan kérdezem. Szóval, van még egy példám, amit el fogok most mesélni. Ha van egy matematikai Nobel-díjad, ez egy kitalált, de soha nem beszélsz róla, annyit azért elárulsz, hogy 2 éves korodban már el tudta számolni 10-ig, és különben is bocsánatot kész a fejbe, ki tudod számolni, hogy mennyi 5 meg 3, akkor igazán jársz el? Ha tudom azt, hogy Krisztus sebébe meggyógyultam, és csak arról beszélek, hogy beteg vagyok, akkor igazán járok el? Még egy példa, amit ígértem a végére. Szintén egy kitalált példa, de annyira nem elrugaszkodott a valóságtól, csak egy kicsit kell módosítani rajta. Bírósági tárgyalást képzelj el. Egy olyan országban, ahol a gyilkosságot halállal büntetik. És téged állítanak a bíróság elé, és a vádló azzal jön, hogy te meggyilkoltál valakit. Ha ez bebizonyosodna, akkor ez azt jelenteni, hogy neked meg kell oda. De ha kiderül, hogy ártatlan vagy, akkor a vádló vált gyilkossá, mert téged akart megöletni jogalap nélkül. Amikor a vádló odaáll a mennyei bíróságra, és azt mondja, hogy a Gyula ezt meg ezt a bűnt követte el, akkor a bíró azt mondja, hogy a bűn a kereszten volt. Úgyhogy te kapsz büntetést. Mert jogtalanul vádoltál embert. Amikor arról beszélünk, hogy Isten szeret, az azt jelenti, hogy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szeret. Hogy annál sokkal jobban, mint hogy el tudjuk képzelni. Ebben a szeretetnek része az, hogy kiszárad a kidrompatak. Ettől a szeretet nem válik kevéssé, nem válik semmissé, hanem szeret. Abba is hagyom. Szóval, Csak az első helyre kéne végre tenni. Csak mindennek a közepévé kéne végre őt tennünk. Hát így tudjuk. Csak amikor látom a csekket. Ott is oda kéne tenni középre. De hogy attól még nem lesz befizetve. Attól nem. De még ezer más ötlete van ám a mindenhatónak, ami neked nem jut eszedbe. Tudod, az a baj, hogy mi úgy gondoljuk, hogy figyelj, édesatyám, pontosan tudom, hogy ezt kéne csinálni, így kéne csinálni, egy. És akkor jó lenne. És de azt mondja, figyelj, nekem a saraptai özvegy az, hogy jobban tetszik, mint a kidrompatak. Te meg azt mondod, hogy nem. Nem bízom rá magam egy asszonyra. Figyelj, sáreftában az özvegy asszonynál gondoskodom rólad. Ha ott maradsz a kidrópatok mellett, semmi gond. Akkor is elviszlek a mennybe. De hát olyan szép halál az ilyen halás, szóval. Ha Isten ezt a nagy nevű, de messze nem hibátlan, Illés nevű prófétát szemrebben is nélkül tüzes szekérrel elvitte a mennybe, akkor gondolod, hogy veled másként fog bánni? Nekem van egy olyan bátor kijelentésem, hogy még inkább szeret, mint Illést. Mert közben még a fiát is odaadta, érted, és te azt mondod, hogy nekem szükségem van arra az áldozatra, amit a fia bemutatott a Golgotai kereszten. De figyelj, nem mondhatsz mást, mint amit ő kijelent. Ámos 3-3, járnak a ketten egy úton, ha nem egyeznek meg. Ha te azt mondod, hogy megtért bűnös vagyok, Isten meg azt mondja, hogy igaz vagy, ez nem egy út. Nem egy út. Ez van. Szóval, Jézust a középpontba, mindenben. Amen. Álljunk fel és imádkozzunk közösen.